vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Jézus szülőföldjére látogatunk gondolatban a Világegyház mai műsorában. 800 évvel ezelőtt, 1217-ben érkeztek a ferencesek a Szentföldre, és azóta tulajdonképpen folyamatosan jelen vannak, és a Szentföld őrei megtisztelő címet birtokolják a pápáktól. Ez a Szentföld őrzése nem fegyverrel, hanem imádsággal, szolidaritással, ügyességgel, sok-sok türelemmel és a szegénység vállalásával történhet. A szentföldi ferencesek egyike, Narcisz Klimasz, aki Lengyelországból érkezett több évtizeddel ezelőtt a Szentföldre, tudós kutatója a szentföldi ferences történelemnek. Ő tartott előadást a közelmúltban a Szapiencia Szerzetesi Főiskolán a 800. évforduló alkalmából, de előadásában egy 100 évvel ezelőtti eseményre, illetve történés sorozatra tért ki részletesen, ugyanis az első világháború vége fele máig kiható változások történtek a Szentföld életében. Várnai Jakab, a Szapiencia Szerzetesi Főiskola rektora, ferences szerzetes, tolmácsolta Narcisz atya előadását. A hosszú előadásnak egy összefoglalását tartalmazza a mai műsor. A lengyel szerzetest a következő szavakkal mutatta be Várnai Jakab.
Közel 50 éves, 85-ben lépett be a rendbe, 1992-ben szentelték pappá. A papszentelése már a szentföldi kusztódiában történt. A rendben szokásos, vagy előfordul, hogy különböző provinciákból az első két év után Jeruzsálembe küldik tanulmányokra, ott fejezik be a teológiát, és ott szentelik pappá az embereket, rendtársakat, és közülük némelyik ott is marad szolgálni. Narcisz atya ott maradt, és egyháztörténelemből folytatott tanulmányokat, jelenleg is a Jeruzsálemi Teológia Főiskolán az egyháztörténelem tanára. Ő a kusztódia levéltárosa, jelent meg könyve a Szentföld különböző történeti kérdéseiről, például a Szent Sír történetiségéről egy monográfiája. Előadásának címe a szentföldi ferencesek történetéből az 1917-es év. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy nem csak 800 éves évfordulót, hanem centenáriumot, egy 100 éves évfordulót is ünneplünk. A 17-es esztendő a Szentföld történelme számára sajátos mérföldkő, és ezt választotta ki, hogy egy, mondjuk így, pillanatfelvételt adjon a kusztódia történelméről.
Parliamo della occasione giusta, sono gli 800 anni della venuta dei primi frati in Terra Santa.
Hát idén ünnepeljük az első ferencesek érkezését a Szentföldre, 800 éve történt. Október 16-17-18-án történt ennek az ünneplése a Szentföldön. Jelen volt a Vatikán részéről Leonardo Sandri bíboros, a keleti kongregáció prefektusa. Jelen voltak a szentföldi ordináriusok, a görög latin pátriárka, mindenki képviseltette magát, és egy nagyon szép ünnepség volt.
Il Papa Francesco ha mandato una lettera.
Az ünnepi szentmisén Sandri bíboros felolvasta a pápa levelét, aki ünnepélyesen megerősítette azt a megbizatást, amellyel a pápa rábízza a ferencesekre a szent helyek őrzését, megerősítette az ő jogaikat és privilégiumaikat. Szép volt hallani, hogy amit 6. Kelemen pápa Avignonban 1342-ben rábízott a ferencesekre, azt most Ferenc pápa kifejezetten ismét megismételt. Az is szép esemény volt, pillanat volt, amikor Sandri bíboros megemlékezett a ferencesek tevékenységéről, akik ugye jelenleg 270-es létszámmal vannak jelen, több mint 40 országból, és a cenákulumról megemlékezve a következőket mondta.
Pensava alla Pentecoste, cioè quando gli apostoli raggruppati tutti altri nel cenacolo parlavano diverse lingue.
felidézte a pünköst eseményét, a cenákulum, az emeleti teremben lejátszódott eseményt, ahol az apostolok együtt voltak pünköst hajnalán, és vették a szent lelket, és azt kívánta a ferenceseknek, hogy ti, akik ilyen sok nációból vagytok együtt, különböző nyelveken beszéltek, köztetek soha ne múljon el a pünkösd időszaka, és ne térjetek vissza a Bábel nyelvi zűrzavarának időszakához. Sajnos előadásunkat éppen egy ilyen bábeli zűrzavarral kell kezdenünk, hiszen 1916-ban a Sykes-Picot egyezmény felosztotta Közel-Keletet, és a mai zűrzavarhoz vezetett. Sykes tábornok angol részről megtervezett egy olyan felosztást, amely szerint a vonaltól délre angol befolyási övezet, északra pedig francia, és ez a vonal a mai izraeli Haifa városától, a mai Irakban található Kirkuk városáig húzódott volna. Ami az első világháború után történt, az gyökeresen felforgatta az országok elrendezését. Fel kell idéznünk, hogy amit mi ismerünk, mint sok külön ország, Szíria, Irak, Jordánia, Libanon, Palesztína, illetve hát akkoriban ugye a mandátum, Palesztína, angol mandátum, Szaúd-Arábia, ezek mind nagyjából egy uralom alatt voltak, és majd a 40-es évektől kezdődik az a folyamat, hogy külön országok keletkeznek az akkori Sykes-Picot egyezmény hatásaként. 2014-ben egy ISIS képviselő azzal kiáltott fel, hogy megszüntettük a Sykes-Picot egyezményt.
E questo patto annullato, sono stati stabiliti nuovi confini.
Sajnos azonban ez a változás immár nem olyan határokról szól, amelyeket ceruzával húznak, hanem véres harcok nyomán alakulnak ki.
Quindi questa situazione, come si è arrivata a tale situazione oggi? C'è un collegamento stretto tra la situazione d'oggi e tra la situazione della prima guerra mondiale?
Szoros kapcsolat van tehát a mai helyzet és az első világháború után kialakult helyzet között. Az egyezmény után nem sokkal Lord Balfour egy nyilatkozatot adott ki, egy rövid dokumentumot, rövid levelet készített, amelyben megígéri az úgynevezett nemzeti otthont, national home szavakat használja, és azt mondja, hogy egy nép nélküli országnak most adunk egy föld nélküli népet. Ezek a változások azért is játszódtak le, mert a Szentföldön a 20. század elején különösen erősen akarták hangsúlyozni a jelenlétüket és befolyásukat európai hatalmak, kifejezni ezt különböző módon, akár épületekkel, és a jelen lenni Jeruzsálemben, a Szentföldön.
Quindi cominciamo dall'influenza russa in Gerusalemme.
Ezeket szeretném most bemutatni, és először is az orosz hatást szeretném megmutatni képeken.
Non lontano dalla città vecchia c'è il famoso quartiere Moscovie, si chiama così proprio da Mosca, Moskva.
Nem messze a Jeruzsálem óvárosától találjuk a úgynevezett Moszkovia negyedet.
C'è la loro influenza, c'è l'influenza protestante tedesca, questa è la chiesa della Dormizione sul Monte Sion.
Azután van német hatás is, ezt itt éppen a Dormizio Bazilika német bencés apátság épületével mutatjuk be.
Fondata da Guglielmo II, imperatore tedesco.
Második Vilmos német császár alapította.
Un'altra loro costruzione è quella della chiesa del Santo Redentore vicino al Sepolcro.
Másik német hatást mutató épület az Erlözer Kirche, a megváltó temploma, két lépésre a Szent Sírtól. Megtaláljuk ezen kívül az olasz hatást is, ez egy összetett folyamat, sokat lehetne róla beszélni, de leginkább érzékeltethetjük Antonio Barluzzi építész munkásságával, aki 1924-től a Getsemáni Bazilika megalkotásával vizuálisan is érzékelteti így az olasz befolyást.
Poi c'è l'influenza francese, questo qui è l'ospizio Notre Dame.
A Notre Dame vendégház, amely ma vatikáni terület, óvároson kívül pedig a francia hatást mutatja, ők építették kezdetben.
Influenza inglese, la chiesa di San Giorgio degli Anglicani.
Nagyon jelentős az angol hatás is. Az angolok nyilván olyan helyzeti előnnyel rendelkeztek, hogy Ő rájuk lett bízva a mandatórikus hatalom, ők vezették gyakorlatilag az országot.
L'Austria, l'ospizio austriaco vicino alla terza stazione in città vecchia, l'impero austro-ungarico.
A keresztút harmadik stációjánál találjuk az osztrák vendégházat, ezt sokan ismerik, hiszen ismert épület Jeruzsálem óvárosában, és az osztrák befolyást mutatja.
Influenza spagnola questa la chiesa di San Pietro a Jaffa.
A spanyol hatást mutatja a jaffai Szent Péter templom épülete.
Az első világháború és a Szentföld. Narcisz Klimász Ferences történész előadásának összefoglalóját halljuk Várna Jakab tolmácsolásában.
Quindi in mezzo a tutte queste nazioni che si influiscono, che vogliono avere una parte a Gerusalemme.
Látjuk tehát, hogy sokféle nemzeti hatás érvényesül, és ez valamiképpen megmutatkozik a ferences kusztódián belül is, hiszen ott is sok országból érkeznek a ferencesek. Mi is valójában a helyzet a Szentföldön az első világháború kitörésekor? Nézzük meg ezt a térképet, amely Jeruzsálem óvárosát mutatja. Talán ismert a beosztás, ahogy ha nézzük a jobb felső sarokban a nagy piros területet, ez lenne a muszlim negyed, tőle balra, a bal felső sarokban a keresztény negyed, alatta a lila hely jelzi az örmény negyedet, és jobb alsó sarokban pedig a zsidó negyedet. Azt gondolhatnánk, hogy mindegyik náció vagy vallás a maga negyedében lakik, és gondosan el van zárva egymástól. Itt látjuk a muszlim negyedet, közvetlenül a templom teret veszi körül északi és nyugati oldalról. Itt is található keresztény emlékhelyek, mint a Szent Anna templom, illetve a ferencesek flagelláció kolostora. Ebben a negyedben az első világháború előtt 388 zsidó család lakott, és 383 muszlim család. Több zsidó, mint muzulmán egy muszlimnak nevezett negyedben.
Secondo quartiere, anche si potrebbe dire, cioè questo lo chiamano ebraico.
A zsidó negyedben a Bábel szilszíla minaret, illetve kapuhoz vezető úttól délre 500 valahány zsidó család és 701 néhány muszlim család lakott. Szeretnénk tehát hangsúlyozni a keveredést az óvárosban muszlim és zsidók között.
Ma se pensiamo al quartiere cristiano.
Keresztény negyedet nézzük, 161 keresztény család és 124 muszlim család. Az egyetlen negyed, amely igazán nagy többséget mutat, az örmény negyed. Ebből a keveredésből elképzelhetjük, hogy mennyi probléma adódik az egyház és a vallások élete során. 70 ezer ember lakott az óvárosban. Háború végén csak 45 ezer lakos van. Ugye 40 ezer zsidó lakott a háború előtt az óvárosban. 63%-át tették ki a teljes lakosságnak.
Quindi questi erano gli arabi, 44%.
45 ezeren laktak 1918-ban, az arabok 44%.
E poi 20.000 cristiani.
Majd 20 ezer keresztény. Körülbelül fele-fele arányban az ortodoxok, latinok a háború után ismét változások történnek. 150 ezer a lakosság száma, 90 ezer zsidó, 60 ezer arab és 82 ezer keresztény. Érdekes, ahogy változik a helyzet, főleg a mai helyzet fényében. Amikor kitör az első világháború a Szentföldön, a kusztódia krónikái világosan tanúságot tesznek arról, hogy a muszlimok a németek győzelméért imádkoztak. Érthető, hogy miért? A zsidók földeket vásároltak föl Palesztinában, és ezt a folyamatot remélték, hogy a német befolyás megállítja.
Gli ebrei pregano per la distruzione della Russia.
A zsidók azért imádkoznak, hogy Oroszország vereséget szenvedjen a háborúban. Ennek az oka az ott szenvedett történelmi sebek.
E noi cristiani preghiamo per la pace.
Mi keresztények pedig a békéért imádkozunk. Vajon kinek az imádsága volt erősebb? 1914. december 24-én kijön a rendelet, hogy a nem a központi hatalmakhoz tartozó ferenceseket kiutasítják. 10 franciát utasítottak ki, 3 angolt, 5 lengyelt, 3 belgát, majd később, amikor Itália is csatlakozik, ezekhez a hatalmakhoz nagyon sok olaszt is. Mindenkit behívnak a hadseregbe 15 és 40 éves kor között.
Bisogna andare a fare il servizio militare.
Adott összeg lefizetése ellenében ettől mentesülni lehetett. Ebben az időszakban volt kusztos Serafino Cimino, aki később minisztergenerális lett.
Finire.
Neki sikerült valahogy megakadályozni, hogy elvigyék katonának a ferenceseket. És 1915-ben erre még egy külön csapás is járul, április hónapban egy nagyon súlyos sáskajárás. Minden személynek kötelező volt 20 kiló sáskát összegyűjteni. Aki ezt nem akarta megtenni, az bizonyos összeget adott egy arab gyereknek, aki összeszedte neki a 20 kilót. Török hadsereg a ferences helyeket sok helyen elfoglalja. Mi is történik itt? Kiürítik, kifosztják az épületeket, elviszik felszereléseket, bútorzatot. Az iskolákat, templomokat bezárják, olykor csak a szertartás szabad a templomban elvégezni. A legsúlyosabb pedig az volt, amikor a németek látták, hogy az angolok el fogják foglalni Jeruzsálemet, akkor aláaknázták a San Salvatore kolostort, a kusztódia központi házát Jeruzsálemben. A háború elején ebbe az anyaházba, San Salvatoreba kellett, hát tulajdonképpen internálták ide az összes szerzetest, nővért, férfinői szerzetest, illetve a ferencesek különböző vendégházaiba. Rendházak és templomok tehát kifosztva, és néhány helyen egyfajta börtönként működött, internálták a szerzeteseket, senki nem tudta, hogy hogyan lesz tovább, és mi történik. Első pozitív jel 1917-ben, december 11-én az angol tábornok, Allenby tábornok bevonul Jeruzsálembe. Ugyanott lép be az óvárosba, ahol 1898-ban második Vilmos német császár, akinek a hintója számára, mivel a kapu derékszögben megtörik, és nem lehetett volna hintóval bejönni, ezért a fal egy szakaszát egyszerűen eltávolították, így hozták létre a ma Jaffai kapu néven ismert közúti belépőhelyet, és itt jön be Allenby tábornok is, 1917. december 11-én. Itt köszöntik őt a különböző közösségek, és így a ferencesek képviseletében is a Szent Sír Bazilika orgonistája olaszul olvassa fel a köszöntést. 1244 év után véget ér Jeruzsálemben a muszlim hatalom. Elvileg keresztény uralom alatt áll Jeruzsálem, de ez egy anglikán uralom, tehát bizonyos problémák még megmaradnak. A nehézségek jelentkeznek az iskola ügyben, ahol az anglikán hátterű angol hatalom a katolicizmusra negatív hatású intézkedéseket hoz, amelyekről természetesen azonnal tájékoztatják a vatikáni államtitkárságot, és Gaspari Bíboros azokat a szavakat használja, hogy talán jobb lett volna, hogyha megmarad az oszmán uralom, hiszen akkor a törvények kedvezőbbek voltak. Igazából ez csak az első időszak, hiszen Jeruzsálemet elveszíti a török, de a török hadsereg uralma alatt van, Palesztina északi része és Szíria, rengeteg olyan hely, ahol ferences rendház is van. Galilea és attól északra elszakad Jeruzsálemtől, hiszen harcban álló hatalmak uralma alatt van. Az etnikai és vallási sokféleséghez most politikai nehézség is járul. Bármit akar az ember csinálni, ahhoz az angol hatalom engedélyét kell kikérni. 18-ban a Versailles békekonferencián nem oldották meg az úgynevezett status quo kérdéseit, egyes szent helyek kezelésének, hovatartozásának kérdését, amely vitás kérdés volt a görög ortodox, örmény ortodox, a latin, vagyis a ferencesek és más felekezetek között. Az angol hatalomtól nem lehetett, tehát ők nem vállalkoztak arra, hogy ezt megoldják, és a francia részről sem volt, nem mérték föl ennek a jelentőségét, és ekkor hangzottak el a híres szavak Clemenceau-tól, aki azt mondta, hogy ő nem akar a Szent Sír Bazilika sekrestése lenni, tehát nem akar belemenni a status quo kérdéseibe. 1924-ben mondja ki az angol mandátum hatalom, hogy nem fog változni semmi, tehát megerősítik a fennálló helyzetet. Az egyes szent helyek kezelését szabályozó egyezményrendszer vagy szabályrendszer ezt nem változtatják meg, és nagyjából még ma is ugyanígy van. Vajon minden csupán negatíve abban, amit elmondtunk, találni-e esetleg ebben a korban pozitívet is? Pozitív, hogy ebben az időszakban érkezik a Szentföldre az újonnan kinevezett kusztos, Ferdinando Diotallevi. Munkához lát, látja a nagy nyomort, amely uralkodik, és mindent, amit lehet, megoszt a rászorulókkal, úgy, hogy például a ferencesek körében bőjtöt rendel el, hogy még több ételt tudjanak kiosztani. Építkezéseket is elindít, ennek az a jelentősége, hogy fölemeli az elnyomottságból és a nyomorúságból egyrészt a népességet, másrészt magát a ferenceseket is, és így a szépségnek az erejével kiemeli őket, reményt ad nekik. Ezek között van a Getsemáni bazilika, de ő nevéhez fűződik a Táborhegyi bazilika építése is. A megfelelő ember a megfelelő helyen volt jelen, megfelelő pillanatban, valóban ő rá volt szükség, hogy a kusztódia meg tudjon újolni az első világháború után. Diotallevi kusztos nevéhez fűződik a Ferences Biblia Kutató Intézetnek az alapítása is 1924-ben. Mi is ennek a keretében tanítunk Jeruzsálemben. Nagyon sok egyéb tevékenység is, amiről alig tudjuk, hogy hogyan győzte mind elindítani abban a nehéz helyzetben. 1918. október 4-én 15. Benedek pápa megerősíti a ferencesek jogait a szent helyek őrzéséhez, és így, ahogy az előadásunk elején arról beszéltünk, hogy egy hónappal ezelőtt Ferenc pápa megerősítette a ferencesek küldetését, ezt tudjuk most is felidézni, hogy a történelem során a különböző nehéz helyzetekben ez újból és újból megtörtént.
Francescani della custodia di Terra Santa sono fra i protagonisti della storia della Palestina da oltre 8 secoli.
Mondhatjuk tehát összefoglalásként, ahogy egy elemző mondja, hogy a ferencesek főszereplői a Szentföld történelmének immár 8 évszázada. És egy állandóságot jelentenek egy olyan földön, ahol szinte minden változik.
Pensate, cominciano dal regno crociato, poi dominio arabo, dominio turco.
Mindez végig az ő történelmük során, amely kezdődött a keresztes hadjáratok korában, majd az arab, majd a török uralom, az angol mandátum uralma, Izrael állam uralma, a mostani különböző polgárháborús események, Szentföld különböző országaiban, mindezek változások során ferencesek szolgálata egyfajta állandóságot jelent.
A Szentföldön jártunk, Narcisz Klimász, lengyel, ferences szerzetes, illetve az ő magyar hangja, Várnai Jakab, ferences szerzetes, a Szapiencia rektora segítségével. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.